Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Romuald, a kamaldóli rend alapítója. Ravennában született 951-ben vagy 52-ben, meghalt Valdi Castróban 1027. június 19-én. Körülbelül 76 évet élt. Romuald Ravenna szülötte, aki egy Sergius nevű nemesnek a gyermeke. 20 éves volt, amikor megrendülve látta, hogy apja megölt egy embert. Ráadásul vezekelni sem akart ezért. Így fia Romuald vonult el 40 napra kolostorba, hogy Istent engesztelje. Egy éjszaka megjelent neki imádság közben Szent Apollináris. Ezután elhatározta, hogy szerzetes lesz. 972-ben tette le szerzetesi fogadalmát, amelybe apja csak nagyon nehezen egyezett bele. Fia imádsága annyira befolyásolta, hogy később maga is belépett a ravennai kolostorba, és életszentség hírében hunyt el. Romuald csak 3 évig maradt ott a kolostorban, ennek az volt az oka, hogy elítélte az ottani laza fegyelmi életet. Sőt, szerzetes társai is meggyűlölték, és valaki halálos merényletet tervezett ellene. 975-ben az apát engedélyezte, hogy remete lehessen. A velencei síkságra költözött, ahol egy öreg remete megtanította a latin zsoltáros könyvből imádkozni. Marinus remetével 3 évig volt együtt. Időközben többen jöttek hozzájuk, hogy tanácsot kérjenek tőlük. Valamennyiüknek azt tanácsolta, hogy legyenek ők is remeték. Több társuk is lett, de lassanként meghaltak. Így Romuald 989-től több évig magára maradt. Több éven keresztül kereste helyét Lombardiában és az Appenninekben, miközben szigorú, aszketikus életet élt. Végül Pereumban, Ravennától 15 kilométerre telepedett le. Itt alapította meg remeteségét, ahová új tanítványok jöttek, köztük első Boleszláv lengyel király egyik fia is. Előbb Valdi Castróban alapított remeteséget, aztán az évek folyamán még más helyeken is. Társai közül többen vértanúként haltak meg. Ő is azt szeretett volna lenni Lengyelországban, de gyenge egészsége visszatérítette onnan. 980 után kis remeteséget alapított Kamaldóliban, Arezzo közelében. Ez lett később a kamaldóliak anyakolostora. Pápai jóváhagyást 1072-ben adott II. Sándor pápa. Fehér ruhájuk miatt fehérbencéseknek is hívták őket. A rend célja monasztikus remete élet Szent Benedek szabályai szerint. Tanítványai az év legnagyobb részében böjtölnek, bizonyos napokon kenyeret és vizet fogyasztanak, húst sohasem esznek és bort sohasem isznak. Együtt imádkozzák a zsolozsmát, magukban elmélkednek. A többi idejüket munkával töltik. Ennek a rendnek volt a tagja 16. Gergely pápa is, Pietro Orsello, volt velencei dózsé. 988-ban halt meg. Azután Damiani Szent Péter remete, bíboros egyháztanító, és rajtuk kívül még 7 vértanú. Magyarországon 4 kolostoruk volt. Második József mindegyiket eltörölte. Egy 1989. évi adat szerint a rendnek a világegyházban 9 kolostora van 88 szerzetessel. Romuald 1027. június 19-én halt meg. Haláláról Damiani Szent Péter a következőket írja. Amikor készen volt Romuald kis hajléka, és lelke is felkészült a végső visszavonulásra, testét kínok lepték meg egyre fokozódó gyötrelmekkel. A betegség mellett öregkora is terhelte. Egyik napon testi ereje kezdte lassan elhagyni, és betegségének súlya végképp kimerítette. Alkonyodott, a nap leszállni készült. Ő pedig meghagyta 2 segítő testvérének, hogy menjenek ki és zárják be maguk után az ajtót. Csak hajnalban térjenek vissza hozzá, amikor majd elvégezték a zsolozsmát. A testvérek azonban életért aggódva nem szívesen távoztak. Nem is tértek mindjárt nyugovóra, hanem a mester halálától tartva a kunyhó közelében titokban őrséget álltak, hiszen Romuald értékes kincs volt számukra. Így várakoztak egy ideig, figyelmesen hallgatóztak, mivel már semmi nesz nem hallatszott, sem mozgás, sem hang, ebből megsejtve, ami bekövetkezett, az ajtót megzörgetve besiettek. Világot gyújtottak, és ott találták a földön fekve a szent holttestét, akinek boldog lelke már a mennybe szállt. Ott feküdt, mint egy elhagyott égi drága gyöngy, várva, hogy illő tisztelettel felkerüljön a nagy király kincses házába. Romuald emléknapján így imádkozunk a szentmisében. Istenünk, te Szent Romuald apát által egyházadban megújítottad a remete életet. Adj erőt, hogy önmagunkat megtagadva Krisztust kövessük, és így méltók legyünk bejutni mennyei országodba. Esténként bizalommal mondjuk a fohászt, a nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. A jó halál kegyelme a legnagyobb kegyelmek közé tartozik. Kérjük gyakran és nagy bizalommal, hogy mikor halunk meg, azt nem tudjuk. Bízzuk magunkat teljesen az isteni gondviselésre.
Thank you.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tiszteletet adok és elvárom ugyanezt a hazám felé, ismertette álláspontját az Európai Tanács Brüsszel ülésén történtekről beszámolva Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közlése szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek. Elmondta nekik, mit tapasztalt két év alatt 700 településen az emberek szemébe nézve, és hogy szerintem miről kellene szólnia a politikának. Hangsúlyoztam, hogy nem népszerű szeretnék lenni a teremben és Brüsszelben, hanem minden pillanatban a magyar embereket képviselni. Megjegyezte, hogy a felszólalás a végén nagy tapsot kapott, pedig egyértelműen megtámogatta az előtte szólókat, akik az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett törtek lándzsát. Ma már láthatóan ez a többség a vezetők között, írta a miniszterelnök. Jövő héten tárgyalhatja és el is fogadhatja a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést az országgyűlés. Az erről szóló törvényjavaslatot és a hozzá kapcsolódó kivételességi javaslatot csütörtökön este tették közzé a parlamenti honlapon. Magyar Péter miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél, mivel a héten már 15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon. A most benyújtott Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett javaslat is a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. A külügyminisztériummal közösen feloldottuk a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A politikus a bejegyzésében önkényesnek nevezte a tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek a sajtóetikát nem tartották be, helyette orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Tar Zoltán úgy fogalmazott, a mi feladatunk a jó szomszédi viszony kiépítése, ami segíti a külhoni magyarok helyzetét. Ez közös nemzeti ügy. Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása. Mától elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Ez egy zárt tesztidőszak kezdetét jelzi. A BKK munkatársai és partnereik, például a kerékpáros klub, teszteli a bicikliket, hogy a tapasztalatok alapján lehessen még finom hangolni ezt a bonyolult rendszert. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezett csoport megnyitása rendkívül fontos lépés, az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé, jelentette ki Antonio Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke Brüsszelben. Costa az uniós tagállamok kormány és államfőinek találkozójára érkezve közölte, a hetek G7 országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről. Az uniós csúcson részt vesz Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök is, aki érkezésekor történelmi jelentőségűnek nevezte a csatlakozási tárgyalások első klaszterének megnyitását. Már is hatalmas mennyiségű olaj jutott át az újranyitott Hormuzi szoroson. G.D. Vance amerikai alelnök közölte, az újranyitás után eddig már 12,5 millió hordónyi olaj haladt át a Hormuzi szoroson. Mindez azután történt, hogy az amerikai elnök és az iráni vezető aláírta a fegyverszünet meghosszabbításáról és a béketárgyalásokról szóló keretegyezményt. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztást lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra, és a saját egészségünkre is. A nagy melegben nagyon fontos a folyadékpótlás, erre vizet vagy cukormentes italokat válasszunk, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását. Most a mai délutáni időjárásról. Napos idő várható kevés komoly felhővel, eső nélkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grélusz Vilmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel. Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, ahol én ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld ahol él, hogy csak ő az Úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapát falván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi ciszterci apátság. Az érseki palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamara Opera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balog Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Reklámot hallottak. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, dr. Szűd Zoltánnal, a pedagógiai kar dékányával, és Szőke Milint Elnékű egyetemi docenssel a papi hivatásról beszélget.
Kedves hallgatók, június hónap az egyházban a papszentelések ideje, a jubiláns papoknak az emlékünnepe, így most a szezonnak az utolsó beszélgetésében, ahol szeretettel köszöntöm Enikőt, Annát és Zoltánt, a papi hivatásról, a papi szerzetesi hivatásokról fogunk egy kicsit beszélgetni. Hogyha saját magam papi hivatásáról kell beszélni, akkor én most csupán annyit szeretnék elmondani, hogy a mi szentelésünk június 19-én volt 1999-ben, dr. Seregi István érsek úr volt a szentelő főpásztor, és az Egri Főegyházmegyének a szolgálatára kilencünket szentelt fel az érsekatya. Ebből az egyik évfolyamtársunk néhány hónappal később autóbalesetben eltávozott az örökké valóságba, és maradtunk 8-an, és amiért igazából mi hálát adunk, az elsősorban az, hogy nagyon ritka az olyan évfolyam, ahol mindannyian, akiket felszenteltek, együtt közösen meg tudják ünnepelni az ezüstmisét. Hogy senki nem, mondjuk így modern szóval, nem volt pályamódosító, mindannyian megmaradtunk az egyház szolgálatában, mindannyian itthon szolgálunk, mindannyian az Egri Főegyházmegyében vagyunk, és mi ezt a évfolyam közösséget egyébként tartjuk is, hiszen egyrészt a szenteléshez kötődően minden évben találkozunk az első perctől kezdve, és gyakorlatilag még van egy másik találkozónk májusban, Jászárok szálláson, ahol minden esztendőben bemutatjuk a szentmisét elhunyt évfolyam társunkért, amely szentmisére az édesanyja is eljön mindig, és ott együtt emlékezünk a 24 évvel ezelőtti halálesetre, és ajánljuk mindig Zoltán áldozópap testvérünket az örökké valóságba. Amikor én visszagondolok arra, hogy a papi hivatás felé vezető úton milyen erőt és milyen segítséget kaptam, akkor tulajdonképpen azt tudom mondani, hogy a legtöbbször azt tudtam magam számára megfogalmazni, hogy azok az imádkozó emberek, akik akár név szerint, akár pedig név nélkül imádkoznak értem, imádkoznak papi és szerzetes hivatásokért. Ugye mi itt az Egri Főegyházmegyében is imádkozunk a szentmisék végén papi és szerzetes hivatásokért. Én mindig hozzászoktam tenni azt is, hogy de imádkozunk meglévő papjainkért, hiszen a hivatás az pontosan azt jelenti, hogy azt ugyanúgy, mint a házasságban is a szerelmet, mindig újra és újra fel kell éleszteni. És már csak egyetlen gondolatot teszek hozzá, és aztán átadom nektek a szót, hogy ti mit gondoltok a papról, a papszentelésről, a szerzetes életről, hogyan látjátok világi keresztényként az egyháznak ezt az oldalát, ami nagyon fontos oldal, de nyilván nem az egyetlen oldal, hiszen együtt vagyunk keresztények, és együtt közeledünk az örökké valóság felé, hogy nagyon sokat számít az, hogy hogyan és miként készülnek a kispapok, a szeminaristák a szemináriumban, és én csak hálás szívvel tudok visszaemlékezni arra a 6 esztendőre, amit itt Egerben töltöttem 93 és 99 között. Nagy formátumú teológiai tanáraink voltak, elöljáróink voltak, gyakran találkoztunk az érsekurral, sok szentmisén asszisztáltunk, vagyis megvolt az az élő kapcsolat, és hát ami nagyon fontos, ami ma egy kicsit hiányzik a létszám hiány miatt gyakorlatilag, hogy mi volt olyan időszak, amikor körülbelül közel 90-en voltunk a szemináriumban a 6 évfolyamon, és hát a mi évfolyamunk is, ha jól emlékszem, 21 fővel kezdett, más egyházmegyésekkel együtt, voltak, akik később más évfolyamba kerültek, voltak, akik elkerültek a szemináriumból, volt, aki aztán szerzetes lett utána, tehát, hogy viszonylag nagy évfolyamok voltak abban az időben, és ez is nagyon sokat jelentett, hogy egymástól is tudtunk tanulni, nagyon sok jót, nagyon sok olyan dolgot, amit esetleg korábban a saját egyházközségünkben, vagy a nyári szünetben nem biztos, hogy meg tudtunk tanulni. Mit jelent a pap, a papi hivatás számotokra?
Jó volt hallgatni, hogy azt mondtad, hogy együtt kell, hogy
szolgáljunk, és hogy ilyen szempontból közösséget alkotunk, és én is ezt érzem, hogy amikor például imádkozunk akár a papi és szerzetesi hivatásokért, és mondjuk, hogy Urunk, hagyj nekünk jó papokat, vagy amikor a mi egyházközségünk papja is időnként kéri az imádságunkat, hogy imádkozzunk érte, és ő maga is megfogalmazza azt, hogy a gyalló papért az imádságra szükség van. Én ezt a fajta, tehát ez ugye a szeretett közösséget a múltkori alkalommal sokat emlegettük, de egyfajta szeretett közösségnek érzem ezt, és egyre erősödő érzés ez bennem, hogy mint amikor azt mondtam, hogy házasságban azt gondolom, hogy egymást segítjük az üdvösségre, valahogy ugyanezt gondolom, hogy felelősséget kell vállalnunk, és hogy hívőként nagyon nagy szerepünk van abba, hogy a papjaink meg tudnak-e maradni a papi hivatásuknál, és hogy tudjuk-e őket segíteni az üdvösségre. És hát nem kérdés, hogy egy pap, akit az Isten kiválasztott, hogy szolgálja, aki a szentségeket adja nekünk, micsoda feladatot és szerepet vállal, és hogyan szolgál nekünk, de azt gondolom, hogy hívő emberként pedig, családosként nagyon-nagyon fontos ez, hogy az imádságunkkal, a magatartásunkkal és a hozzájuk való viszonyunkkal, és akár a visszaigazolással, hogy nagy szükség van rájuk, hogy nagyon szeretjük őket, ez szerintem nagyon-nagyon fontos megerősíteni. Úgyhogy nekem ez egy egyre fontosabb ügyem, hogy segítsünk a papjainknak, és az nagyon jó érzés, amikor megjelenik ez az igény a papok részéről is, tehát én ezért nagyon hálás vagyok, amikor azt mondják, hogy igen, segítsetek, hogy megmaradhassunk egymásnak. Úgyhogy ezt én nagyon-nagyon lényeges dolognak tartom.
Azt hittem, hogy itt az évadzáró epizódban egy kicsit rendhagyó módon mi az atyát fogjuk kérdezgetni folyamatosan, de örülök, hogy azért itt én laikusként kifejthetem a véleményemet. Tehát én úgy gondolom, hogy a papságnak az Úristenhez való kapcsolata az nem változott, de az emberekhez, a közösséghez való kapcsolata már csak azért is, mert ugye a társadalmunk milyen változásokon megy keresztül. Nekem a veszőparipám az, hogy a technológiai fejlődés az milyen változásokat hoz, hogy ez a kapcsolat, ez hatalmasat változott, és én például a közösség szervezést érzem egy hihetetlenül nagy erőnek, lehetőségnek, de felelősségnek is, mert hogy a kereszténység az közösségekben tud működni és tud élni, egyre inkább úgy gondolom, hogy lokális közösségekben, és egy nagyon-nagyon intenzív a közösségen belül, nagyon intenzív kapcsolatokban, és itt a papságnak hihetetlenül komoly ereje van, és szerepe is van, mert ugye annak ellenére, hogy nagyon sok közösség civil vezetőkkel bír, azért a pap az, aki igazából mindig visszavezet a tanításhoz, és távol álljon tőlem, hogy más ugye vallásokat kritizáljak, de azért nézzük meg, hogy az Egyesült Államokban milyen sok probléma és kihívás kapcsolódik ahhoz, hogy amikor kivándoroltak, akkor nem volt velük valaki, aki egy felkent pap lett volna, hanem maguk próbálták újra értelmezni adott esetben a Szentírást, és azért ez nagyon sok kihívást tud hordozni. Tehát a pap az, aki képzett, és aki a mai napig ugyanúgy képzi magát. Én most vasárnap, amikor ugye fiammal misén voltunk, akkor épp néztem, hogy hát mit sem változott az, amikor az atya lapoz ugye a mise könyvben, és hogy nyilván feltételezem, hogy ez egy adott esetben egy tantárgy is igazából, hogy hogyan, mert nem a lapozás, hanem hogy maga ugye a mise rendben mi mit követ, én ezt tudom, de adott esetben amikor, és arra gondoltam, hogy itt most lenne egy tablet, és akkor megjelenne, hogy adott, mikor mit kell mondani, akkor egy vizsgát is kilet tett volna spórolni, de maga a hagyomány veszett volna el belőle. Tehát, hogy valahogy ez a tradíció nagyon jó, hogy megmarad, attól még kivetítjük ugye a különböző énekeket, de hogy a kettő kapcsolódik, és ahogy a papság mindig a hagyományt, az Istenhez való hagyományos kapcsolatot tükrözi, úgy számomra ezek a mozzanatok is egyébként ugyanoda tartoznak, és hát én egyháziskolába jártam a piaristákhoz, és a fiam is oda jár, és most amikor megnézte a tablómat Kecskeméten, akkor mondta, hogy hát neked milyen sok paptanárod volt. Tehát én magam civil vagyok, de azt tudom mondani, hogy hát ez micsoda kegy volt, hogy ilyen sok paptanárunk volt, és hogy egy teljesen más ugye légkör volt ez az iskolákban.
Hát én ahhoz tudnék most kapcsolódni, hogy ugye ki a pap, hát Jézus Krisztus szerezte a papságot, ugye, tehát az a pap, aki megkapta ezt a kegyelmet akkor, amikor őt ugye pappá szentelték. És én ezt azért tartom nagyon fontosnak tudatosítani a laikusokban, a hívőkben, hogy ez nem egy ugyanolyan képzés, mint egy marketing, egy közgazdász, egy pszichológus, nem tudom, hanem ez ennél jóval több. Tehát az elhívásnál kezdődik a folyamat, azt gondolom, a Szentlélek ott kezd el munkálkodni, és hát egy megkoronázott pillanat az, amikor ugye valakit pappá szentelnek, és ennek a megszenteltségnek a tudatában, a felavatottságnak a tudatában tudja testhez állóan kitölteni a papi szerepet, azt hiszem az, aki megkapta ezt a kegyelmet. De természetesen ez nem jelenti azt, hogy nincs tovább küzdelem. Tehát én ugyan nem vagyok pap, de azt gondolom, hogy naponta meg kell vívni azokat a harcokat, amik hát ezzel a szereppel, ezzel a hivatással szemben ugye hát megfogalmazódnak, vagy megjelennek. Minden változik, a hívők is változnak. A hívők sem látják ezt a felkent jellegét a papnak, vagy nem úgy látják adott esetben, tehát nagyon sokszor az is feladatunk, hogy egymás szemében, gondolatában a tisztánlátás véget rendet tegyünk, hogy ki is a pap, és mitől is pap. És egyetértve Annával természetesen az is a feladatunk, hogy amiben tudjuk, ahogyan tudjuk, segítsük, hogy meg tudjanak maradni a hivatásukban. Mert azt gondolom, hogy egyre nagyobb az a teher, ami rájuk hárul, egyre több a szőlő, és egyre kevesebb a szőlőmunkás, szóval akár a diakónusok segítségével, de akár csak egyszerű hívők segítségével is valahogy biztosan feladatunk megtartani a papjainkat ebben a hivatásban. És a szabad még egy érdekesebb személyes történetet hadd meséljek, hogy az én nagyobbik fiam hát egy ilyen elit gimnáziumban érettségizett, ahonnan mindenhová is mennek, mind ilyen trendi képzésekbe a gyerekek, és meglepve hallottam, hogy az egyik osztálytársa, aki nagyon-nagyon menő gyerek volt, ha szabad így fogalmazni, hát beiratkozott a teológiára, és még mindig ott van. A férjem, amikor covidos volt, önkéntesként ő tolta A-ból B-be az egyik kórházba, és hát nem győztem hálát adni a jó Istennek, hogy még ebből az elit gimnáziumból is talál magának olyan papjelölteket, akik hát én nagyon-nagyon bízom benne, hogy meg is maradnak ebben a hivatásban.
Uram, szóltál nekem, s én hallottalak. Tudom, mit kell tennem, mert megláttalak. Itt állok előtted, küldj el engemet, megyek népem közé. A fogod a kezem. Érítsd meg az ajkam, hogy megtisztuljak. Add igét a számba, hogy ne én szóljak. Uram, szabadkoztam olykor, nem értek a szóhoz, csak dadogni tudok. Akkor te így szóltál, ne félj gyermekem, hatalmas leszek a te gyengeségedben. Járját teljesen, váljon a te ígét, tűzi szívemben. várját teljesen. Váljon a te ígét, tűzzé szívemben. Uram, teljes az öröm, és béke én bennem. Tudom, kiben hiszem, hogy ki van mellettem. Csodállak, mert szeretsz, és törődsz én velem. Használni akarsz a te csodás tervedben.
Amikor kispap voltam, egyik alkalommal el kellett mennünk egy teológiai konferenciára, és arra már nem igazán emlékszem, hogy ki volt az előadó, az biztos, hogy olaszul beszélt, és arra emlékszem, hogy Tarjányi Béla új szövetséggel kapcsolatban mindenki hallotta nevét, professzor úr fordította az előadást, és 90-es évek mondjuk közepéről beszélünk, és az volt ennek az olasz atyának a felvetése, hogy ma milyen egyházképe van az embereknek, és mit képzelnek a papokról, vagy mi az, amit ők úgy várnak. És azt mondta, hogy mivel fogyasztói társadalomban élünk, ugye mi akkor tanultuk ezt a fogyasztói társadalmat itt mi Magyarországon, ezért kialakult Nyugat-Európában, németeknél, osztrákoknál, olaszoknál is, hogy egyfajta szolgáltató egyházat várnak. És akkor ő azzal a jelképpel élt, hogy olyan ez, hogy régebben a hívek és a pap együtt mozgott, úgy jelképezte, hogy ha elmentek valahová, hogy szalonnát süssenek, akkor együtt hordták a fát, együtt sütötték a szalonnát, és együtt étkeztek belőle. Ma pedig azt várják el sokszor a hívek, mondta 1995 környékén, hogy a pap gyűjtse össze a rőzsét, vegye meg a szalonnát, süsse meg, adja oda az embereknek, ő nekik ennyi elég, ők majd fizetnek érte egy kis egyházi adót, és akkor tulajdonképpen minden rendben van. És azt gondolom, hogy az atya akkor egy olyan helyzetet vázolt fel, ami még szerencsére nem volt jellemző Magyarországon, de azért bizony azóta sokszor látjuk és tapasztaljuk azt, hogy nagyon sokszor olyan emberekkel találkozunk, ha találkozunk, mert hogy már ez is egyre jobban csökken bizonyos helyeken, akik úgymond megrendelnek egy keresztelést, megrendelnek egy temetést, megrendelnek egy esküvőt, jobb esetben megrendelnek egy szentmisét, mert azért az már mégis egy közelebbi kapcsolatot jelent, hiszen az nem kötelező, úgymond, és nincs meg minden helyen, vagy nincs mindig olyan erős közösség egy pap mögött, akiért valóban érdemes legyen dolgozni, mert legyünk őszinték, akik egy életben csak egyszer jönnek hozzánk keresztelkedéskor, és utána majd a rokonság jön, hogy el kell temetni, mert elhunyt, azért az a hívő nem tartozik teljes egészében az egyház közösségünkhöz. Ti is így látjátok ezt, vagy tudtok azért mondani sok jó biztató példát is a kedves hallgatóknak, hiszen különböző egyházközségekhez tartoztok, és én magam is azt látom, hogy az én egyházközségem is olyan, ahol mindenben számíthatok rájuk. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy a közösségi élés mozog. De azért sokszor tapasztaljuk, látjuk azt, hogy sok papnak azért vannak problémái, mert hogy nincs igazán élő közösség, hanem legfeljebb ezt a szolgáltató egyház képet látja. Mit láttok ti, és mit tanácsolnátok az atyáknak, hogy hogyan kezdjék el a szolgáltató egyházból újra a Krisztus egyházát, a közösség egyházát építeni?
Én sok jó példát látok, de nagyon nagy különbséget látok a között, hogy egy atya hol szolgál, hogy egy mondjuk egy fővárosban, egy nagyvárosban, vagy egy kis településen. Mert kis településen azért az emberek ott köszönnek egymásnak. Ilyen külsőséges példákat fogok mondani, és nyilván szélsőséges esetek is vannak, de igazából ott azért teljesen más a kommunikáció is, és nyilván ugye ott a hagyományos papi szerep jelenik meg, ott, ahol azért nem várják el, hogy szolgáltató egyházat működtessen, de hogyha mondjuk egy nagyvárosról vagy a fővárosról, hogyha összehasonlítom Budapestet mondjuk Egerrel, akkor én azt látom, hogy Budapesttel ott már minden egy szolgáltatás. Tehát, és nyilván ugye a templom is egy ilyen szolgáltató térnek tűnik nagyon gyakran, és vasárnaponként az atya Péter atya az minden egyes alkalma elmondja, hogy bejebb is lehet jönni, nem csak az üvegen kívül lehet nézgelődni, és amikor látja, hogy valaki fényképez, akkor én látom, hogy ő azért önmérsékletet gyakorol, és belülről szabályozza magát, de már nagyon-nagyon nehezen tudja ezt elviselni, mert egy nagyvárosban még megmutatja a telefonom, hogy hány percre van tőlem az étel, amit megrendeltem, és hogyha pluszban fizetek, akkor nem is tesz még extra, ugye kitér, hanem direkt nekem hozza. Tehát, hogyha egy ilyen hangulatban él az ember, akkor nagyon gyakran úgy várja azt, hogy ez egy szolgáltatás legyen, ahová én nekem nem kell többet betennem, hanem valóban csak a pénzemet, de időmet nem kell beletennem, érzelmileg nem kell belehelyezkednem, és ez egy hihetetlenül nagy kihívás, hogy szembe menni ezzel a tempóval. Én úgy tudom elképzelni, adott esetben mint egy karnak a vezetését is, hogy az ember először olyan emberekkel veszi magát körbe, akikre számíthat, és akik utána továbbadják ezt a gondolatiságot. Tehát egy belső körnek a kiépítése. Én szerencsés lehettem, mert Kecskeméten Jávorka Lajos atya, amikor a plébániát alapította, ott voltam körülötte, és láttam, hogy hogyan építi ki gyakorlatilag, milyen tudatosan, és bíz meg embereket feladatokkal, hogy akkor utána ők ezeket végrehajtsák, és új embereket vonjanak be.
Én köszönöm, hogy ezt mondod, mert a közösséget már emlegetted te is több téma kapcsán, több alkalommal. Nekem egy pap ismerősünk mondta pont ezt, amikor másik helyre helyezték, hogy mindig 2-3 család van, akire építhetsz. És hogy ő ezt adja szem előtt, hogy azt a 2-3 kulcs emberét megtalálni, akik ugye, ha már családban gondolkodunk, akkor ugye rögtön többet fognak jelenteni, és hogy valóban így sejtről sejtre lehet ezt építeni, és hogy azért utalok vissza erre, hogy oda-vissza tartják meg egymást, és hogy valóban az emberi kapcsolatokon keresztül és a kapcsolati hálón keresztül, mint ahogy mi is a szeretet kapcsolatainkon keresztül tudunk táplálkozni, ez lehet egy esélye arra, hogy sem az egyház községe és az egyházi teendői ellátása közepette ne maradjon egyedül, sem pedig emberileg ne kelljen neki egyedül vinnie a terhét, mert azért itt a papi hivatásoknál, főleg ahogy a beszélgetésünk bontakozik ki nekem, ez is eszembe jutott, hogy ő egy életállapotot és a hivatást is vállalja egyben. És amíg ugyanúgy időről időre egy mérnök, egy orvos, egy tanár, egy gyári munkás megküzd nehézségekkel, és hazaviszi a terhet, és elgondolkodik azon, hogy ezt a pályát folytatná-e, hogyha ott van az a szerető családi közeg, vagy az, ami tovább lendíti őt, akkor egészen más ezt hordoznia, még a papnál ugye ez a kettő összekapcsolódik, és pont ezért nagyon fontos az, hogy meglegyenek azok a családi kötelékei, azok az élő testvéri, szülői kapcsolatai, amelyek olyan nagyon fontosak lehetnek, és ugyanígy a barátságai, tehát ezért is volt nagyon jó ezt hallani, hogy akár a paptársakkal is közösséget alkotva lehet tényleg azt a sors közösséget úgy is vinni, hogy lehessen ebből táplálkozni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, illetve amit én még látok és megtapasztalok, a fiamnak az egyik először nevelője volt, most már talán mondhatom, hogy barátja, szerzetesként él, de hát ugye papi teendőket is ellát, pappá szentelték, és például az esküvőn sok pap volt a görögkatolikus rokonságnak köszönhetően, és a római katolikus papokkal ugye egységben ott álltak az oltár körül, és ő volt az egyikük, aki egyébként egy nagyon ismert, nagy fővárosi plébánián szolgáló papként nagyon boldog volt attól, hogy 2 mondatot kellett a szertartásból elmondania, és hogy mondta, hogy ő töltekezett ezáltal, hogy most úgy mások dolgoztak, mások vitték ezt. Ezt csak azért hozom ide példaként, és mondta, hogy neki annyira jól esett, mert mindig ő esket, mindig neki kell a középpontban lennie, mindig neki kell valamit üzennie, és hogy mennyire nagyszerű volt ez, hogy megérte ezt, hogy 8-an ott vannak, mindenki mond valamit, ő is azért mégis, hogy a papi szerep is megélje, tehát ezt csak azért hoztam ide, nem tudom mennyire szerencsés a példa, hogy közösséget vállalva, egymást is segítve, akár paptársakként is, én tényleg ezt látom, hogy akár gondolatokat prédikációkból el tudnak vinni.
Hát csak egyetérteni tudok az előttem szólókkal, illetve azt hoznám még ide, hogy Barsi Balázs ferences szerzetes szokta föltenni a kérdést, hogy ki lesz a lelki gondozója a papnak. Mert hogy a napnál világosabb, hogy ez a hivatás, ahol hát egy ilyen vonatkozási pontként, vagy támaszként, vagy zsinórmértékként kell folyamatosan helytállni, ott szükség van arra, hogy időről időre a pap is tudjon valakire támaszkodni. És nyilván jó esetben megvannak ezek a kapcsolódások más papi közösségekhez, vagy szerzetesi közösségekhez, de hát a hívők lehetnek azok, akik igazából meg tudják tartani a papot az ő hivatásában, és igen, azok a jó példák, ahol, mint például Budaörsön is, ugye az úrnapja kapcsán minden oltárt külön család fog fölállítani, és ezt egy kiváltságnak, egy megtiszteltetésnek érzi. Az adott család ez évek óta hagyományozódik, és így van, és büszke és boldog az a család is, aki csak egy 2 méteres szakaszt vállalhat fel az útvonal elkészítéséből, szóval egymást támogatva tudjuk azt gondolom a papjainkat támogatni, hogy megmaradjanak a hivatásukba, és rengeteget imádkozni, mert azt gondolom, hogy hát igen, ha valahová kell a Szentléleknek a segítsége, akkor ez az a helyzet, ahol az ő megtartó ereje az, ami megtarthatja a papjainkat az ő hivatásukban.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és azt kérem tőletek is, illetve a kedves rádióhallgatóktól, hogy ebben a júniusi hónapban, amikor nagyon sok paptestvér 10. vagy 20. vagy bármilyen kerek évfordulót ünnepel, vagy akár csak egy szentelési évfordulót, akkor imádkozzunk most ne csak papi és szerzetes hivatásokért, hanem a meglévő papi és szerzetes hivatásokért, hogy mindannyian tudjunk erősödni, hiszen így együtt hívek és a papság az, amelyik a keresztény értékeket és az örök élet felé vezető utat egyaránt tudjuk megmutatni azoknak, akik ezt valóban szeretnék követni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Novák István atya beszélgetett Laskai Annával, dr. Szűcs Zoltánnal és Szőke Milintelnikővel. A műsort Kolesszár Krisztián szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!